játszik. A Liszt-díjas cimbalomművész szívesen játszik modern zenét. Kortárs szerzőink összesen 85 darabot írtak az ő számára. Ezekért 14 alkalommal Artisius díjat kapott. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera Házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc.
Színe java. A legjobb filmzenék.
A magyar film napját minden évben április 30-án ünnepeljük, a hazai mozgókép gazdag története előtt tisztelegve. 1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban az első megrendezett színészek közreműködésével forgatott magyar film felvételeket. Ezek a rövid mozgóképek nem önálló alkotások voltak, hanem illusztrációk egy tánctörténeti ismeretterjesztő alkotáshoz. Ezek a felvételek ugyan mind elvesztek, de a forgatás során készült állófotók fennmaradtak, ezek a 2026-ban 125 éves magyar film első emlékei. Idén a Magyar Film Napja programjai egy héten át tartanak, és országos eseménysorozattá bővülnek. A vetítések mellett konkrét helyszínekre szabott rendezvények, filmtörténeti séták, valamint a fiatal alkotókat megszólító szakmai események is helyet kapnak. Jubileumi válogatással készül a közmédia is a Magyar Film hetére, a Duna, az M5 és a Duna World műsorán egy héten át a hazai filmtörténet legemlékezetesebb alkotásai kerülnek képernyőre, a 95 és 70 éves fekete-fehér klasszikusoktól egészen a legfrissebb produkciókig. Itt a Bartók Rádióban, a Színe Java című műsorunkban három részes sorozatot indítottunk, a mai epizódban is Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzőjével folytatjuk a múlt idézést. Köszönti a hallgatót a műsor kezdetén, Fellegi Lénárt. Szombaton a néma filmes korszakot tárgyaltuk, és ott fejeztük be, hogy mindig is fontos volt a zene a filmezésben. A néma filmes időszak azért korántsem volt néma, igaz? Kérdezem Kuruc Mártont.
Olyannyira nem, hogy például a 20-as években az amerikaiak fejlesztettek ki egy úgynevezett film cinema organ, tehát egy film mozi orgonát, ami egészen elképesztő hangokat tudott kiadni. Egy ember tudta kezelni, nem is tudom hány regiszteren játszott egyszerre, szinte mint egy autóba kellett beülni ebbe az orgonába, és minden hangot elő tudott ezzel csalogatni, miközben persze nézte Vászton a
perőcselemény. Ezek effekteket is jelentenek?
Így van, effekteket. Duda, csengettyű, dob és egyéb effektekkel volt ez tarkítva természetesen. Ezek átjöttek Németországon keresztül Magyarországra is, úgyhogy Magyarországon is volt egy-két ilyen film orgona, de igaz, hogy már ez a némafilm korszaknak a vége felé ért csak ide, tehát a 20-as éveknek a második felének is a közepére körülbelül, tehát 26-27 körül szerelték be az első ilyen film orgonákat. Az egyik ilyen orgona az akkori UFA moziba került, ami a nyugati pályaudvarral szemben lévő mozi volt, ugye ez volt a Szikra mozi volt, ha jól emlékszem, legutolsó mozi korában. Ez aztán később persze leszerelésre került, amikor a hangos film elkezdett hódítani Magyarországon, és érdekes módon egyébként csodák csodája, de ez az orgona mai napig megvan, mégpedig az Állé bevásárlóközpont a szembeni templomba szerelték be, úgyhogy ott az orgona az az eredeti mozi orgona, csak hát teljesen átszerelték az egészet. Mindenesetre tulajdonképpen Magyarországon győzött a hangos film, de az ezt megelőző időszakban tényleg minden mozinak saját zenészei voltak. Ugye hányféle ilyen mozi típust lehet megkülönböztetni? Hát rengeteg volt, ugye a legszegényebb mozikban volt egy zongora, legfőjebb vagy egy hegedű, voltak duók, triók, kvartettek, kvintettek, ki mennyit engedhetett meg magának. A nagy premier moziknál, mondjuk Budapesten volt mondjuk 10-15 ilyen, ott nem csak a személyzetnek volt saját egyenruhája, hanem a mozi zenekar is egyenruhában játszott, tehát olyan volt, mint egy koncertterem. Ugye nem felejtsük el, hogy nem volt televízió, nem volt internet, tehát az emberek nem otthon ültek, hanem ilyenkor esténként már csak azért is elmentek otthonról, hogyha esetleg nem tudták fűteni a lakásokat, akkor olyan helyre menjenek el, ahol meleg van. Ugye a kávéházi élet is ezért volt ennyire élénk annak idején, mert nem otthon kellett gubbasztani.
Maradjunk még ebben a korszakban is. Szó volt arról, hogy milyen prózát lehetett hallani az akkori moziban, és milyen zenéket játszottak. Most egy olyan felvétel következik, amiben mind a kettő fontos, ugye?
Igen. Ugye az akkoriban megszülető gramofon ipar számára úgy vették fel ezeket a prózai jeleneteket, hogy az eleje vége az egy ilyen zenés néhány strófával bevezeti tulajdonképpen az adott jelenetet. Hát ebből a korszakban az egyik tényleg gyöngyszem 1913 körül, az első világháború előtt vagyunk nem sokkal, Szőke Szakálnak egy kabaré jelenete, Solti Herminnel adják elő, mint férj és feleség, és őket látjuk itt a moziban, hogy hogy kezdődik az előadás.
Ide üljünk, drágám, innét az ember nem látják.
Hála Istennek, csak hogy már itt vagyunk.
Drágám, Isten, éppen olyan zavartalanul lehetünk, mintha máshova mentünk volna. És sokkal olcsóbb.
Dehogy olcsóbb. Itt is 80 krajszár egy órára.
De itt legalább nem kell borra valót adni a portásnak, a szobának, meg tudom én kinek. Mutassak anyám azt a kis műsor. Az első szám a négy indiáner. Nagyszerű egy szám. Van egy indiáner, egy pörzsiáner, egy titiáner, és noháner. 140 méter hosszú. A második kép a baka szerelme, szintén nagyon hosszú. A harmadik kép az a sláger, a keresztanyás térde, kizárólagos előadási joggal izgatóbb, mint szigomár. A negyedik kép nők az olimpiádon.
Jaj, ne beszélj ilyeneket!
Drágám, rosszul értettél! Az olimpiádon a bakkizav! Krakma sötét lesz!
Már kezdődik?
Mindjárt kezdjük.
És ezek rettenetesen fontos dokumentumok, mert például van olyan mozi jelenetet bemutató, rossz minőségű, alig lehet hallani, de a mozi kikiáltókat hallunk, hiszen a mozi kikiáltók annak idején nagyon fontos részei voltak a film előadásnak. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy a mozi az 1900-as évek legelején olyan helyeken vert tanyát, olyan helyeken született meg, hát nem éppen a legtisztább környezetekben. Tehát tulajdonképpen éppen különböző kis vagy közepes településeken bizony a sáros piac téren verték föl a sátrukat, és ebben a sátorban tartották az előadásokat. Ugye ez a sátor sem volt szellőztethető, tehát bicskával lehetett vágni a levegőt, ráadásul télen jéghideg volt, nyáron meg borzasztó meleg volt, mozi kikiáltó toborozta az embereket, az azt jelenti, hogy a tulajdonos rendszerint kiállt a sátor elé, és színes, hangzatos szavakkal próbálta meg toborozni a közönséget be a moziba. Mikor pedig elkezdődött az előadás, akkor egy hatalmas nagy cséplőgépet röffentettek be a mozi előtt, hiszen ez adta az áramot. Ugye ezek a különböző települések nem is volt áramszolgáltatás, tehát még ezek nem voltak villamosított falvak vagy községek, úgyhogy így jött be a mozi, hozta magával az áramot. Hát ez egy óriási dolog volt akkor, hogy a közönség ilyeneket láthat, hogy munkában megfáradt, mezőgazdaságban dolgozó emberek, gyerekek, felnőttek, öregek, mindenki elmegy a mozi, és megnézi ezeket az előadásokat, és áram van, és világít, és kattog, és megmozdul a fénykép a falon, tehát ez egy fantasztikus élmény lehetett. Nagyon sok esetben ugye nem is tudták értelmezni a filmeken látható képeket, hiszen ma már a mai ésszel végig gondolva ez egy őrületes időszak lehetett, hát nem, hogy nem voltak hozzászokva, hát azt se tudták, hogy ezt hogy kell fogyasztani, ezt a médiumot. Ugye fényképet se nagyon mindenki látott, tehát hogy láttak talán fényképeket, egyesek mondjuk portréfotókat, mert maximum az volt, de az, hogy a hétköznapi élet le van fényképezve, ezt nem látták. Tehát egy merőben új médium volt ez számukra. Ma, amikor egy óra alatt elképesztő mennyiségű több tízezer vizuális információ érkezik a szemünkbe, agyunkba, ezt el nem tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehetett akkor média nélkül élni. Tehát ezért volt ez egy fantasztikus időszak, hogy az emberek beültek egy ilyen moziba, és hát el kellett nekik magyarázni, hogy mit látnak. Na erre született meg az úgynevezett pálcás magyarázó intézménye, aki egy olyan művelt ember volt, aki egy hatalmas nagy pálcával a kezében állt a vászon mellett, és elkezdte magyarázni ezeket a képen látható jeleneteket. Erről is született kabaré, ezt is rögtön kipécézte a kabaré műfaj, sőt, nem is csak a kabaré műfaj pécézte ki magának, hanem maguk a pálcás magyarázók. Hát azt kell elképzelni, hogy mondjuk van egy műsorvezető pálcás magyarázó, és egy adott híradófilmet például rengetegszer kell megnézni. Hát ő maga is unja egy idő után, elkezdi szórakoztatni magát azzal, hogy olyan szövegekkel kommentálja ezeket a képen látható eseményeket, amelyek miatt nagyon viccessé válnak ezek a jelenetek. Úgyhogy ezeknek a pálcás magyarázóknak a fonákjára kifordított magyarázatai olyan népszerűek lettek a 10-es években, hogy a pálcás magyarázó után ment a közönség. Ha az átszerződött egy másik mozishoz, egy másik sátorba, akkor követte a közönség és ment utána. Tehát ez a stand-up comedy-nek tulajdonképpen az egyik őse, és hát erről is maradtak fenn dokumentumok, úgyhogy megpróbálunk erről is bemutatni valamit. Erről a pálcás magyarázóról, erről rettentő kevés forrásunk van. Tehát tényleg egy-két régi memoár emlékszik meg ezekről, hogy ilyen létezett egyáltalán, mert elképzelni se tudjuk, hogy ez hogy működött. Minden esetre azért emlékeztek rá az öregek még az 50-es években, úgyhogy így került be a Dollárpapa című filmbe, azt hiszem 55-ös magyar film, és a századforduló játszódik. Úgyhogy ebben van egy ilyen kis rövidke jelenet, ahol pont a Ferenc Józseffel kapcsolatban a pálcás magyarázó ezt a saját dumáját nyomja, ami hát egy fergeteges nagy élmény lehetett akkor élőben valószínűleg egy ilyen pálcás magyarázó, de hát így is, mit ugye utókorként hallgathatunk meg Halmai Imre tolmácsolásában, ez szerintem szenzációs részlete a filmnek.
Amit láthatjuk, tisztelt szögyörgemű ünnepségen megérkezik a Linci pályaudvarra. A császár és apostoli király rettenetesen izgatottan vár az ő 10-es kíséretével. Ünnepségét fehér ruhás tüzek fogadják. Ő megkérdezi, hol vettek ennyi fehér ruhát? Még kisebb tüzek. Egy szűz virágcsokrot ad át a királynak, ünnepség a szűzzel beszélget. Majd a csokrot elteszi későbbre, nehogy a tömegbe valaki ellopja. Gyanakvón távozik. Itt egy iskola érkezik az ünnepségre, egy kicsit késve, mert rossz volt a megkel. De ünnepségben a tüzek feletti csodálkozásában ezt nem veszi észre. Legújabb szenzáció, Karda gyúr valami szívtöklesztőt. Már kora hajnalban kibontották a zászlót, amit az egybegyűlt hatalmas tömeg önfeledten ünnepelt. A városház előtti disztribünön báró kercseligeti főispán és családja üdvözli a megjelent előkelőségeket. Városunk tisztülötte, hatalmas éjjelzés közepette vonul a disztribünre. Mögötte a népszerű jogtanácsos Szekkeres Jenő közés váltó. A tömeg önfeledten ünnepelt. Felemelő jelenet. A főispán átadja a város kismérgezett kulcsát. Az iparosok átnyújtják az ajándékokat. Itt látható egy sült malac, egy óriás pereg, egy kis hordó tokai, das Leipzig, amit az új polgármester magához szorít. Az egybegyűlt hatalmas tömeg önfeledten ünnepel. A főispán keblére vonja az önfeled polgármester, az előkelőségek önfeledten ünnepelnek. És amint a képen látható báró kercseliget Iván a legönfeledten.
Itt már elhagytuk a néma filmes korszakot, sőt egy olyan filmből szólt részlet, aminek a jelenete múltat idéz. Továbbra is Kuruc Mártont, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior munkatársát kérdezem, hogy lassan áttérünk a hangos filmre, vagy van még előzmény?
A magyar hangos film történetének van egy nagyon érdekes előtörténete, és ez 1908-ra esik. Ez egy nagyon-nagyon korai időszak, hiszen Magyarországon 12 éve jött be először a mozi, 1896-ban vetítettek először mozgóképet Budapesten, és az 1908-ban történt. Ekkor már készültek magyar filmek, tehát olyan filmpróbálkozások, amelyek rövid filmek voltak még, ugye ilyen kb. 10 perc hosszúságú filmek, és ebben az időszakban elhatározták azt is, hogy hangos filmeket fognak létrehozni. Ugye nagyon-nagyon hiányolta a közönség az első időktől kezdve a hangot a film mellől, az is zavart őket, hogy fekete-fehér, ezt valahogy megpróbálták kiküszöbölni azzal, hogy kézzel színezték ezeket a pozitív kópiákat, ami hát egy gigászi munka lehetett, de a hangot azt nagyon nehezen tudták mellé rakni. Zavarta az embereket, hogy ugye a színházban megszokták, hogy a színészek beszélnek, itt pedig nem beszélnek. És ezért 1908-ban létrejött egy vállalkozás, az úgynevezett Biofotofon cég, annak érdekében, hogy néhány filmet forgassanak le, amihez a hangot gramofonról fogják közvetíteni. Ez egy nagyon nagy kihívás lehetett annak idején a színészektől. Körülbelül 10-12 ilyen filmet forgattak le, amiben voltak kabaré jelenetek, voltak benne különböző kuplék, még egy jiddis zsargon énekesnő, Pepi Littmann is elénekelt egy számot, a Messiah per Automobil címmel, ez egy akkori időszaknak egy ilyen osztrák-magyar színpadokon kedvelt kupléja volt, és volt például egy Baumann Károly nevű humorista, aki egy komplett kis jelenetet adott elő, Sherlock Hochmetz, a Detektív király címmel. Ennek két érdekes vonatkozása van, az egyik a Hochmetz, ami a jiddis szóban ilyen kinyomozni, kiszagolni jelenti, ugye az akkori emberek a Sherlock Holmes nem Holmesnak olvasták, hanem Holmesnek olvasták nyilván, ugye angol nyelvtudás még nem volt annyira általános Magyarországon, ezért a Holmesre a legjobban a Hochmetz rímelt, úgyhogy Baumann Károly ezért találta ki. Egy centi sem maradt fönn ezekből a biofotofon képekből, viszont a hanglemezek fönnmaradtak, és hát ezek tanulsága az, hogy valószínűleg azért nagyon nehéz lehetett ezt elkészíteni is, de hogy nagy sikert nem maradtak, az egészen biztos, mert ebből nagyjából ez a 10 felvétel, ami akkoriban elkészült, ez volt az eleje és a vége, meg is szűnt ez a cég, és soha többet nem próbálkoztak már hanglemez és film kombinációjával.
Vagyok, látja, ott ki nem van. Rettett tőlem a szívét és a sötét alatt. Ismer London és Chicago, kis Pest-Sorokszár. Sherlock Hochmetz tüdőséget világot bejár. Sherlock Hochmetz detektíve királya, Sherlock Hochmetz e földön nincsen párja. Jaj, cirkások, mi vár ti rátok? Ha jöjj, Sherlock Hochmetz, ti nektek kámbek. Well, ladies and gentlemen, én volnék az a híres Sherlock Hochmetz, a nagy detektív király. Az én életemből mesélnek azok a 30 pilléres füzetek olyan hátborzongató történeteket, a tanácsos még kánikulában is bundát felvenni, mikor az ember olvassa őket, annyira hátborzongató. Minden második oldalon fejbe ütnek, de az nekem csak egy kis masszázs. A törtúrás az egyik fülemen be, a másikon ki. Revolver golyók számára az én testem egy valóságos duriház. Nem is érzem jól magamat, ha nincs minden szombaton egy golyó a hasamban. Ez viszont egy kogli, hanem azért csak hideg vér és 20 fok reamúr Celsius alatt. Hányszor haltam már meg és temettek el, de én mindig nyugodtan költöztem a túlvilágra, mert biztosan tudtam, hogy a következő fizetben megint fel fogok támadni, vagy gezunda hát, egészséges háttal. Alig jöttem a világra, már is megnyilatkozott bennem a detektív hajlam. A szaptatós dajkámat ugyanis lelepleztem, hogy hamisított tejet tartogat az ő központi tejcsarnokában a csecsemő számára. És mivé fejlődtem? Ma, ha csak a nevemet említik, minden gonosztevő meglapul, mint fű között a dinnye. Üres vagyok az én óriási következtető képességemről. A múltkor a gőzfürdőben elém áll egy teljesen ismeretlen pasas. Mert viszont ahhozok, ahogy azok az ismeretlen pasasok a gőzfürdőben szoktak szaladgálni, úgy teljesen Ádám és Éberlin kosztümben. Úgy nézett ki ruházatlanul, mint egy natúrszelep. És azt mondja nekem, na hát ön az a híres Sherlock Hochmetz. Azt mondom, vel, én volnék az. Na azt mondja, na hát velem Hochmetz aljon. És mondja meg nekem, hogy mit tud rólam kikövetkeztetni. Kevezzenek ki, gondoltam magamban, és így szóltam hozzá végignézve rajta. Maga negyedszer zsidó, rajci kunc mondja, azt láthatja az orromról. Harmadszor nős, sajtkereskedő és Weissnek hívják.
Csimály, Bobi, neki lak mondja ő, hát honnan találta mindez ki? Hogy nős mondok, azt látom az este karcsal szabályáról. Hogy sajtkereskedő, azt érzem. De honnan találtak így jót? Weissnek hívnak. Nagyszerű, Budapesten minden 20. embert Weissnek hívnak. És maga éppen a 20. ember, akivel ma találkozom. Hát kérem szépen majd a többit, hogy milyen dolgokon esik keresztül egy detektív, azt majd, ha megfordítják a lemez, majd akkor elmondom.
Itt már muszáj volt ugye szinkronizálni a képet a hanggal, tehát hogy ez egyáltalán nem egyszerű, mert egy zenekar, ha bepróbálja, akkor nagyjából tudja, hogy milyen tempóban játszon, de itt ez nagyjából gondolkodásmódban színpadi előadásszerű igény.
Ez volt a probléma, ez nem sikerült, ez a szinkronizálás, és hát az ember rettentően érzékeny arra, hogyha a szinkronitást lát, úgyhogy ez azóta is a mozikban ez mindig probléma. Egyébként maga a mozi építészet is behatárolt pont amiatt, hogy amikor mondjuk azt hiszem, hogy 30-40 méternél hosszabb egy mozi, akkor már jelentős csúszás van a kép és a hang között, ez érzékelhető, úgyhogy a moziknak építészetileg sem lehet akkora nagy hatalmas területen helyet foglalni, mint mondjuk egy színháznak. Egyébként majdnem minden országban megpróbálkoztak ezzel, Németországtól Amerikán, Franciaországon keresztül, hogy a gramofon, mint akkor már működőképes találmány, hogyan szinkronizálható a filmmel, ezt nem sikerült elérni. Ennek ellenére maga ez az ötlet valamikor a későbbiekben újra fölélett, mégpedig a 20-as évek legvégén, 30-as évek fordulóját táján, amikor egy olyan technológiát találtak ki, hogy egy merev gömbcsuklós rúddal kötnek össze gramofont és filmet, annak érdekében, hogy ez a szinkronitás az állandó legyen. Itt viszont nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a film a vetítés során elkezdett csonkulni, egy-egy ragasztás bekerült, stb. Ezt viszont, hogyha kihagyták ezeket a sérült képkockákat és összeragasztották, akkor viszont elkezdett a kép sietni, már is létrejött az a szinkronitás, és mondom, erre az ember rettenetesen érzékeny, ezért ki kellett vakkockázni ezeket a filmeket. Gyakorlatilag egy jó pár tucat vetítés után a film már olyan volt, hogy tele volt ilyen fekete kockákkal, olyan, mint hogyha állandóan pislogna az ember, és úgy nézné ezeket a filmeket, úgyhogy ez az út is járhatatlan volt. Következő lépés az volt, az eredeti terv szerint is, hogy valahogy a hangot följuttatni ugyanarra a filmszalagra, amin a kép is van, és párhuzamosan egymás mellé rakni, a kép mellé berakni a hangot, és valahogy így ilyen kópiákat létrehozni. Igen, ám csak ez probléma volt, mert ugye a hanglemez az hanglemez, azon barázda van, és azt tűvel olvassák, a film az viszont egy fotográfiai anyag, és azt meg átvilágítják. Tehát széna és szalma, illetve tűz és víz, teljesen két különböző világról beszélünk. Egészen addig nem sikerült ezt a problémát megoldani, ameddig rá nem jöttek arra, hogy hogyan lehet lefényképezni a hangot, és amikor erre rájöttek, akkor született meg a hangos film, és egy teljesen új fejezetet nyitott a film történetében.
Lapozzunk a film történet nagykönyvében.
1927-28 körül születik meg az Egyesült Államokban, meg persze vannak már korábban is kísérletek arra, hogy hogyan lehet a hangot lerögzíteni és a filmszalagra rávarázsolni, hiszen ez lesz a titka és ez a kulcsa annak, hogy hangos kópiák jöjjenek létre, és valahogy vetíthető formába kerüljenek. Az első magyar hangos film, amit vetítenek Budapesten, ez az Éneklő Bolond, a Singing Fool, Old Jolsonnal a főszerepben. Ez egész város tébolyultan várta ezt a pillanatot, hogy az akkori Fórum moziban, ami a mai Puskin, ezt a filmet levetítsék, és közönség elé kerüljenek, és lehessen látni, hallani, hogy megszólal a vásznon akkor már jól ismert és megszokott bozgó kép. Hát ez egy őrületes pillanat lehetett. Tulajdonképpen ez a magyarországi hangosfilm történetének a kiinduló pontja. 1927-ben az Egyesült Államokban a magyar Adolf Zukor által alapított Paramount Pictures létrehozza, illetve filmre veszi a Wings, a Szárnyak című filmet, amely az első olyan, amely már tartalmaz különböző hangeffektusokat a zenekíséret mellett, amely természetesen a filmnek egy szerves részét képezi. Ez az első olyan film, ahol párbeszédek még nincsenek, de különböző olyan hangeffektusok vannak, amelyek már emlékeztetnek a hangos filmre. Azonban Budapesten majd a Singing Fool, az Éneklő Bolond lesz az első, amely eljut. 1929-ben szeptemberben fogja vetíteni ezt a Fórum mozi. Ez egész ország tébolyult hangyabolyként ott nyüzsög a Kossuth Lajos utcán, ugye ez a mai Puskin mozi, és mindenki látni akarja Old Jolson-t a Éneklő Bolond főszerepében, és egy leírhatatlan élmény lehetett az, amikor már a vásznon addigra már jól ismert némán tátogó figurák egyszer csak megszólalnak, és nem a mozi zenekar fogja húzni alá a zenekíséretet, hanem a vásznról fog megszólalni a felvétel. Azt tudni kell, hogy ez az időszak egy olyan nagy gazdasági megállapodás részeként hozza létre a hangos filmet, amely során felosztják a világot a találmánynak a különböző fejlesztői, így Magyarország a német érdekeltségű Tobis Klang alá kerül, míg Nyugat-Európában az amerikai szisztémát választják. Itt is azonban megpróbálnak Magyarországon kibújni a licensz fizetési kötelezettség alól, annak érdekében, hogy ne kelljen licenszdíjat fizetni minden egyes felvett film után, hiszen ugye méterenként kellett jogdíjat fizetni a német Tobis hangrendszernek azért, hogy használják ezt a technológiát. Ezért Magyarországon elkezdődött annak a útnak a megtalálása, hogy ezt valahogy ki tudják kerülni, és ez többé-kevésbé sikerült is. A magyar filmirodalmi egy ilyen elsősorban híradókat és dokumentumfilmeket gyártó intézmény volt, egy Pulvári nevű mérnök, Pulvári Károly vezette a technikai fejlesztéseket, és ő maga kitalált egy olyan hangeljárást, amelynek eredményeként ők mentesültek a Tobis Klang jogdíja kifizetésétől. A másik nagy filmgyár, a Hunnia, azonban ez nem tudott ez alól mentesülni, viszont voltak olyan próbálkozások, még a első magyar hangos film megjelenése előtt, amely azt a célt szolgálta, hogy ott is kitaláljanak egy speciális ilyen technikai eljárást. A Hunnia tőszomszédságában dolgozott egy laboratórium, amelynek a vezetője Kovács Gusztáv volt, Korda Sándor egykori operatőre, egy sokoldalú, mindenhez értő, igazi filmes reneszánsz ember, azon kívül, hogy operatőrködött, laboratóriumot üzemeltetett, filmelőhívást vezetett, és rengeteg találmánya volt a filmszakmában, illetve a film laborálási technikával kapcsolatban. Ő volt az, aki elsőként készített Zuglóban hangos filmet. 1930-ban egy Misik Sámuel nevű mérnökkel összedolgozva, szövetkezve egy saját Misik nevű sound systemet, egy ilyen hangrendszert kitaláltak, és egy-két felvételt elkészítettek. Ezek azonban nem voltak játékfilmek, olyan értelembe vett játékfilmek, illetve rövidebbek voltak, ezért van az, hogy a magyar filmtörténet az első magyar nagyjátékfilmként az 1931-es Kék Bálvány tekinti, de már ezt megelőzően is készültek ilyen hangfelvételek. Ezzel a Misik rendszerrel és egy nagyjátékfilm hosszúságú ilyen zenés kabaré számok láncolatát hozták ki. Ennek volt a címe a Budapesti Hangos Film Kabaré, amelynek az egyik felvételén maga Nagy Endre volt az, aki bekonferálta vagy elmondta a véleményét az új technológiáról, a hangos filmről. Ez a film, ez sajnos elég hiányosan maradt fönn. Ezeket a kis epizódokat szétvagdosták és külön-külön próbálták forgalmazni, ezért így eléggé szétszóródott. Tehát pedig volt olyan felvétel is, ahol Karinti Frigyes játszik, sajnos. Úgyhogy ez egy nagyon nagy baj, hogy nem maradt ebből egy teljes egész kópia. Mindenesetre megmaradt belőle egy filmzene, ami 1930-ban készült ezek szerint. Honti Hanna énekelt egy ilyen sanzont, ami tulajdonképpen még bőségesen a 20-as évekre emlékeztet, azonban hát ez egy fantasztikus dolog, hogy már hangos filmen jelenik meg, és a közönség annak idején teljesen elájult ettől, hogy Honti Hannát a filmvászon láthatja eredeti hanggal énekelni.
Ha nem is konkrétan ezt a felvételt, de Honti Hannával egy jóval később készültet még meg tudunk mutatni a Színejava végén. Háromrészes rendhagyó sorozatunk következő epizódját szombaton hallhatják 12 óra 5 perctől, akkor is Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior elemzője lesz majd a segítségünkre. További érdekességeket és filmtörténeti mérföldköveket osz majd meg velünk az eddigiekhez hasonlóan. A mai Színejava végén búcsúzom, köszönöm a figyelmet, Fellegi Lénártot hallották.
Most mesélek valami. Ott, ahol most a hintos szám, Dérinének a szobra áll. Nagy öreg faház, s körülötte kis kocsma száz.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.